Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Mint Szenti Andrea, geológus.
Amíg a városban emberek élnek, épületeket hoznak létre, karbantartják a várost, addig a város létezik. Hogyha most hirtelen eltűnnénk innen, akkor előbb-utóbb az történne, hogy a természetes folyamatok átvennék a vezérszerepet, mert most, hogyha körülnézünk, akkor a természetes folyamatoknak valami kevés tér nyílik, hiszen épületek vannak, az utcák le vannak kövezve. Bár, hogyha nagyon odafigyelünk, akkor észrevehetjük azt, hogy amikor nagyon nagy esők vannak, és a csatornák nem bírják elvezetni a vizet, akkor a hegyvidékről lezúduló areális leöblítés, így hívják ezt hivatalosan, tehát a víz, ami a hegyvidékről lezúdul az utcákon, az hihetetlen mennyiségű törmeléket hoz magával, és azt lerakja, nem tudom, ha visszaemlékezünk, pár évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy villámárvíz-szerű tünemény, aminek az eredményeként a déli pályaudvarnál az a gödör, az a mélyedés, az megtelt vízzel, és utána napokig azzal foglalkozott a város fenntartás, hogy az üledéket, ami lerakódott, azt igyekeztek eltakarítani. Tehát most is van ilyen, de azért a normál hétköznapjainkban nem igazán látjuk, hogy a természet mit csinál. A másik eset, amikor látjuk, hogy a természet mit működik, amikor nagy áradások vannak, hiszen mindenki emlékszik arra is, hogy amikor legutóbb nagyon megáradt a Duna, akkor a Óbudán, a Nánási út környékén bizony kijött egészen a Nánási útig a Duna, és utána, amikor visszahúzódott, akkor a csónakházakból megint csak az üledéket kellett eltávolítani. Tehát üledékképződés van most is, de ezek egyes események. Na most, hogyha ezt hosszú időtávlatában nézzük, és hozzáveszük azt, hogy nincsen városfenntartás, az épületeket nem gondozza senki, akkor nagyon hamar átveszik a természeti folyamatok a vezérszerepet. Gondoljunk csak arra, hogy egy 100-200 éves épület, amihez nem nyúlnak hozzá, abból egy romhalmaz lesz, anélkül, hogy bárki az ujját is megmozítaná, tehát nem kell szétverni. A fagy, az eső, az szépen elvégzi a maga dolgát, és szépen az egykor gyönyörű házból egy nagy törmelékhalom lesz. Az épületek elkezdenek pusztulni. Hol fognak leginkább pusztulni? Nyilvánvalóan a hegyvidéki területeken, mert a föld-felszínt alakító folyamatok már csak olyanok, hogy a kiemelt részen pusztítanak, a viszonylag alacsonyabban fekvő területeken pedig a lepusztított törmelékanyag gyűlik föl, és így zajlik az üledékképződés. Most itt is azt lehet várni, hogy a hármas határhegyi vonulat, tehát Bodaörs-hegyek, Jánoshegy, hármas határhegy vonulatról szépen a villák, a gyönyörűen megépített villák le fognak pusztulni, az aszfaltba bele fog harapni az areális leöblítés, a víz, amikor egy-egy villámárvíz után jön le, akkor magával hurcolja a törmeléket. A síkságon, ott pedig részint ez a törmelékanyag fog fölhalmozódni, másrészt a síkságon átveszi az uralmat a folyó, amelynek a gátjai tönkre fognak menni, mert ha a folyó gátjait nem tartanánk rendben, nem javítanák ki a kisebb-nagyobb hiányosságokat, akkor az nagyon hamar tönkre menne, tehát hosszú távon, ha itt emberek nincsenek, akkor a folyó átveszi az uralmat, és üledékképződés is zajlani fog. A Duna olyan nagyon nem kalandozna a pesti síkságra, mert ugye inkább nem a pesti síkság felé igyekszik a folyó, hanem a hegyvidéket próbálja meghódítani magának, de azt nem tudja meghódítani, mert a hegyvidék az ráadásul emelkedik. Évente néhány millimétert, vagy néhány tized millimétert, de nagyon határozottan emelkedik. Tehát hosszú távon, 100 000, 1 millió év távlatában ez már akár 100 méteres nagyságrendű emelkedést is jelentett. A folyóit kísérletezik, valamennyit el tud vinni belőle, mint ahogy a Gellért-hegynek a Duna felé eső leszakadása is tulajdonképpen egy eróziós felület, ott van egy törésvonal is, a kőzetet könnyebben meg tudja bontani a víz, tehát ott abból valamennyit el fog magának vinni a folyó. Tehát a hegyek azok ugyanúgy ki fognak állni ebből az egész üledékképződési területből, de a síkvidéken normál dunai üledékek, tehát kavics, homok, ártérüledékek, kőzetlészt, agyag fog lerakódni, és ehhez van is nagyon jó analógiánk, hogy fölmérjük, hogy mennyi idő alatt körülbelül mennyi üledék fog lerakódni. Azt tudjuk a régészeti ásatásokban végzett úgynevezett archeogeológiai munkálatokból, hogy Óbudán például a rómaiak óta körülbelül 1,70-1,80 m ártérüledék rakódott le. 1000-2000 év távlatában azt lehet várni, hogy körülbelül 2 méter üledék elfedi a jelenlegi térszint. A város területén, mert ez egy ideális hely volt egyébként, víznyerési lehetőség, vízi útvonal, hegyvidék, mint védőterület, síkvidéken meg jó volt a mezőgazdasági lehetőség mindig is, tehát amikor itt települések voltak, azok mindig egymás fölé épültek, tehát a korábbi településeknek a maradékait azt mélyebben találjuk meg, le kell ásunk, ugye a régészek azok mindig ásnak gödröket. Úgy kell elképzelni a várost egy kicsit, mint egy geológiai rétegsorban egy korallzátonyt, hogy körülötte üledékek vannak, és az üledékekben egy háromdimenziós testet formál a város, nyilván a közepén a legmagasabb, és a laterálisan pedig szépen alacsonyodik, tehát a város, ha békén hagyjuk, ha el is pusztul, és üledék fedi el a romokat, a rétegsorban meg fog maradni, kicsit úgy, mint egy korallzátony a tengeri üledékekben. Természetesen ennek a maradékait 1-2-3 millió év múlva majd az akkori régészek kiásva néhány méternyi Duna üledéket, meg néhány méternyi a hegyvidékről lehordódott törmeléket meg fogják találni. Ami meg fog maradni, az valószínűleg leginkább az utak, a hidak azok össze fognak omlani, és nagyon érdekes lesz valószínűleg hasonlóan ahhoz, mint ahogy a egykori római városnak a maradékain látjuk, hogy a természet tételesen úgy veszi át például az uralmat, hogy nem csak elborítja üledékkel, amihez a folyó hozzáfér, hanem például ugye Budapest híres arról, hogy források fakadnak hát a Duna mentén részben, illetve egy észak-észak-nyugat-dél-dél-keleti irányú törésvonal rendszer mentén. Na most ezeknek a melegforrásoknak a vizében rengeteg az oldott kalciumkarbonát, ami a rómaiak idején, amíg a rómaiak a forrásokat befoglalva egy akvéduktuszon keresztül bevezették a polgárvárosba a vizet, addig az akvéduktuszt itt-ott elduggatták, de nem olyan nagyon, és voltak kisebb-nagyobb kiválások, de amikor a rómaiak többet nem tartották karban az akvéduktuszt, és az tönkrement, akkor annak a folytonossági hézagain keresztül ez a víz, ahogy ráfolyt a kövekre, mindenütt lerakta a méztartalmát, tehát ha valaki elmegy az Aquincumae Múzeum elé, akkor ott látni lehet az akvéduktusz darabjait, amelyeket bekérgez ez a mészkő, ami már azt mutatja, hogy elmentek a rómaiak, a műtárgyat szép lassan beborítja az édesvízi mészkő, ami természetesen csapódik ki a forrásokból. Tehát egyrészt dunai üledékeket fogunk találni, amelyek elfedik a városnak a lapos részeit, másrészt forrásmészkő kicsapódásokat fogunk találni itt-ott lencseszerűen, meg a romokat talán beborítva. Harmadrészt a hegyvidéki terület és a síkság találkozásának a vonalában, ugyanúgy, mint hogy most is látunk ilyen enyhébb dőlésű domboldalakat, mint mondjuk a Testvérhegy például Óbudán, az tulajdonképpen, ha megássuk, és látni lehetett ilyeneket az elmúlt egy-két évben, mert komoly régészeti feltárások voltak, ketté vágták ezt az enyhe domboldalat, és az látszott, hogy ez egy törmeléklegyező, ahol durva törmelék a gravitáció hatása alatt kicsit osztályozódva rakódott le a hegynek a lábánál. Ugyanez folytatódni fog. Ugye vannak ma is Óbudán úgynevezett felszínmozgásos területek, amelyek bizonyos értelemben építési tilalom, illetve korlátozás van. Ezek azon részei a hegyvidék és a síkság találkozásánál a viszonylag kiemelt résznek, ahol nem kemény kőzetek, hanem agyagos kőzetek vannak. Ezeket annak idején a téglagyárak megbontották, és a megbontott agyagos képződmények azok lesuvadoznak, és ilyen fölcsúszamlásokat, suvadásokat okoznak. Ezek nyilván, hogyha itt fölhagyjuk az egészet, nem fogunk vigyázni a vízelvezetésre, mint ahogy ez az egyik gyógyír a suvadásokra, hogy nem engedik a vizet hozzáférni az agyaghoz, mert akkor nem csúszik meg annyira. Ezt ha abba hagyjuk, akkor ott megint lesznek talán fölcsúszamlások. Tehát a természetes folyamatok a topográfia által meghatározott módon, tehát hegyvidék a budai oldalon, a Duna mentén síkság és a pesti oldalon síkság, átveszik a hatalmat, és a hegyvidékről lepusztulás, a síkságon pedig üledék felhalmozódás lesz.
És akkor mennyi időt adna a városnak, amíg még fölismerhető, hogy itt egy város volt? Tehát ha azt mondjuk, hogy 2000 év alatt 1-2 méter, akkor olyan 10 000 év alatt az összeomlott épületeket már elvileg teljesen befedné az üledék.
Hát én azért inkább 100 000-et mondanék, vagy akár milliót. A budai oldalon, esetleg a hegyvidéknek egy-egy védettebb kis völgyében, ott megmaradhatnak dolgok, mert a kiemelkedő hegynek a legkiemeltebb részeiről fogja az erózió lepusztítani a dolgokat. Tehát ott egy-egy kis védett völgyben a majdani régészek számára meg fog maradni néhány dolog. A síkságon meg minden csak eltemetve méter, két méter, néhány méter üledékkel, ez várható körülbelül. A budai várhegynek a geológiája olyan, hogy márga, tehát agyagos karbonátos kőzetekből épül föl maga a hegy, illetve az alsó részén ennek is mészkő van, meg dolomit, tehát mezozós, tehát a földtörténet középkorából és az újkorának az elejéről származó üledékek vannak a hegynek a tömegében, de a tetején a viszonylag puhább márga és márgás és agyagos képződmények tetején van egy édesvízi mészkő réteg, ami azért is olyan vízszintes a hegynek, szintes a hegynek a teteje, mert ez a mészkő réteg, ez nagyon jól ellenáll az eróziónak, mert ez kemény. Ez a mészkő réteg, ez egy nagyon fiatal mészkő réteg, a földtörténet számunkra utolsó előtti időszakában a pleisztocénben keletkezett, azokból a melegforrásokból, amelyek akkor a Duna, tehát az erózióbázis szintjén csapódtak ki, csak azóta az is, az a hegy is emelkedett annyit, amilyen magasban most látjuk. Na most ez a kemény édesvízi mészkő plató, ez megvédi a Várhegynek a kicsit puhább kőzeteit attól, hogy lepusztuljanak. Tehát ezzel nehezen fog elbírni az erózió, tehát a tetején az épületek, ugyan valószínűleg össze fognak omlani, mert ha nem tartja őket karban senki, akkor összeomlanak, de mint kőkupac és mint jeles kődarabok, azok meg fognak maradni, ha az emberek teljesen eltűnnek. Ha az emberek nem tűnnek el teljesen, hanem valami olyasmi következik be, mint mondjuk a Római Birodalom bukása után Rómában, a középkorban, hogy voltak ott emberek, és tulajdonképpen azért maradt olyan kevés a római romokból, mert azok felhasználták a köveket a saját kis házaik építésére, tehát hogyha az ember nem hordja szét, akkor a budai várnak számos része megmaradhat. Természetesen ott is az erózió el fogja kezdeni pusztítani a hegynek a peremét, de az még nagyon sokáig ellenállhat, azt hiszem.
És mikor lesz annyira aktív a geológiai változás Budapesten, hogy már a régészek sem tudnák föltárni az emberi nyomokat?
Hát erre azt kell válaszoljam, hogy sose. Mert ha végignézzük a geológiában a föld történetét végig tekintjük, akkor a földtörténetnek az a nagy időszaka, ami körülbelül 500 millió évtől máig terjed, úgy hívjuk, hogy a fanerozoikum, annak a legelejéről is vannak olyan leleteink, amelyek jelzik, hogy akkor miféle ősmaradványok éltek. Na most az ember, az mint olyan, az ősmaradvány. Tehát például a temetők, azok annak nagyon fognak örülni a majdani régészek, körülbelül úgy, mint mondjuk az Ipolytarnóci híres, gerinces és hominida lelőhelyen a geológusok meg a régészek boldogak, mert ott egy védett völgyben összehordottak a csontok. Hát ilyen értelemben az összes temetőnk, az a majdani archeológusnak vagy geológusnak az egy pompás hely lesz, mert ha föltárnak egy temetőt a föld alatt, lehet, hogy le kell ásni majd 2-3 métert, vagy akár többet is, mert jelenleg is 2 méterre tesszük le a maradványokat. Az egy gyönyörű játszótér lesz, mert a csontokat össze lehet illeszteni, és ki lehet találni, hogy milyenek voltunk mi most. Tehát ősmaradványok megmaradnak, és megint visszanyúlok a várossal kapcsolatban a korallzátony hasonlathoz, hogy tulajdonképpen a városlakó az egy ilyen idegen kifejezéssel, angolul úgy mondjuk, hogy framework building organism, tehát egy olyan szervezet a városlakó ember, amelyik épít magának egy olyan háromdimenziós geometriájú valamit, amiben ő lakik. A korallok esetében ez egy mészváz, a városlakó ember esetében ezek a betonból meg téglából épült házak. Tehát a majdani geológus több millió év múlva akár ennek a maradványait meg fogja találni, mert azok a betonmaradványok, a téglák, a házakban található olyan dolgok, mint például az üvegtárgyak, meg a fémtárgyak, azok meg fognak maradni. A geológia tapasztalatából kiindulva én azt mondanám, hogy egy ilyen létesítmény, mint egy város, ugyan el fog temetődni, mert az üledék eltemeti, sőt, nagyon jó helyzetben van ahhoz, hogy eltemetődjön, mert hiszen egy folyóvölgyben van. Minden régész tudja például, hogy a régészeti lelőhelyek szempontjából az egyik legideálisabb terület egy nagy folyóvölgy, mert az emberek a folyóvölgybe oda telepszenek, mert az nekik jó, mert van víz, mert jó a talaj. Másrészt a folyó pontosan azért, mert üledékeket rak le állandóan, miután a települést felhagyják, ezt elfedi, elborítja, és ezért megvédi. Tehát Budapest olyan szempontból ideális helyzetben van, hogy a városnak a viszonylag szintes, tehát a folyómenti területen épült részei, azok el fognak temetődni az üledékekkel, és az üledékek szépen megvédik őket a további pusztító tényezőktől. Tehát az biztos, hogy Budának, tehát a víziváros, a pesti oldalon, az összes többi kerületekben lévő épületek és azoknak a maradványai, azok mint egy ilyen régész szempontjából kultúrréteg, a geológus szempontjából egy fosszília tartalmú réteg, meg fognak maradni év 10-100 milliókig is akár, mert olyan anyagból épültek, amelyek jól bírják az eltemetődést. Át fognak persze alakulni, hát ugye, ha most már, ha nem év milliókban, hanem év 10 milliókban, vagy 50-60 millió évben gondolkodunk, akkor ez természetesen jól el fog temetődni, hiszen tudjuk, kivált kép a pesti oldal, tudjuk, hogy a Duna vonalában futó törésvonal mentén ugyanazok a kőzetek, amelyek a budai oldalon a felszínen vannak, azok több száz méter mélységben ilyen lépcsősen lesüllyednek, sőt, ahogy haladunk az alföld irányába, már 1000 méter mélységig lesüllyednek, és fölöttük csak viszonylag fiatal üledékek vannak. Na most, ha eljátsszuk azt a gondolatkísérletet, hogy mondjuk ilyen betonból meg téllából épült épületeket eltemetünk mondjuk csak 5-600 méter, vagy akár 1000 méter vastag üledékkel, akkor ezekben mindenféle ásványtani átalakulások fognak végbe menni. Az épületeknek a, most megint geológiai kifejezést használok, a porozítása, tehát egy házban lévő szobák, azok ki fognak telni törmelékkel vagy üledékkel, tehát nem úgy fogja a réges föltérni, az föltárni a szobát, hogy akkor leszedi a tetejéről az üledéket, és akkor már is be lehet menni a szobába, hanem leszedi az üledéket, és azt fogja találni, hogy ott vannak a falak, de köztük fiatalabb üledék van, mert az oda be fog szűrődni. Az épületeknek az anyaga az már jelen formájában többnyire egy ásványosodott anyag, mert a beton az cementásványokból áll, ezek szilikát ásványok, kalciumszilikátok, a tégla, az egy nagyon jól fosszilizálódó anyag, mert a tégla az már önmagában egy kemény, kőzetté vált dolog, mert ugyanis agyagból égették ki, tehát egy kiégetett agyagot, hogyha eltemetek 1000 méter mélyre, ami azt jelenti, hogy már is magasabb hőmérsékleti körülmények közé kerül, mint a felszínen volt, ez a téglának különösebben nem fog ártani, mert a téglát annál még nagyobb hőmérsékleten égették ki. Tehát a tégla az valószínűleg változatlanul megmarad. Annyi fog történni, hogy ha a tégla rossz tégla volt, és pórusai voltak, tehát egy kicsit porózus volt, vagy például vannak ezek a likacsos falazó blokkok, azoknak a pórusaiban valószínűleg valamilyen ásványok fognak kiválni. Ez egy nagyon szép dolog lesz majd kiszedni egy ilyen porózus téglát, csinálni belőle egy vékony csiszolatot, és meghatározni, hogy milyen ásványok váltak a lukacsaiba. És azt is meg lehet tippelni előre, hogy milyen ásványok fognak ott kiválni, mert a kőzetté válás során olyan ásványok szoktak kiválni, amelyeket alkotó elemek ionok formájában korábban oldatba mennek. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogyha süllyed el ez az egész medence, és szépen temetődik be egy épület, ilyen téglákból áll, akkor a felszínről beszivárgó vizek, ugye, hogyha ez egy alluviális medence, tehát folyóvízi üledékekkel temetődik el, akkor nincs állandóan víz alatt, hanem amikor a folyó kijönt, akkor víz van fölötte, akkor a folyóvíz fog bemenni a pórusokba, amikor a folyó visszahúzódik egy áradás után, akkor csak Isten szabad ege van fölötte, és az eső esik rá. Na most ezek a vizek, ezek a fluidumok, ezek szépen beszivárognak, és nem csak az üledékbe, hanem a téglának a likacsaiba is, de előzőleg az üledékből kioldhatnak mindenféle elemeket. A leghétköznapi belem, amiket a beszivárgó csapadékvíz kiold az üledékből, az mindig a kalcium. Ilyen módon a víz előbb-utóbb, hogyha elég sok kalciumot old ki, és a vízben mindig van oldott széndioxid is, akkor kalcium-hidrogénkarbonátban dúsul-dúsul, és egyszer csak kiválik. Tehát nagy valószínűséggel a tégláknak a likacsaiban kalcitásványból álló kiválásokat fogunk találni egy idő után. Szépen temetődik el az üledék, és benne a mi kis kiszemelt téglánk, és lehet, hogy még normálisan csak 25 vagy 35 fok hőmérsékleti tartományba érkezne, de az alulról jövő vizek ennél nagyobb hőmérsékletű formában jelennek meg. Mi történik? Minél nagyobb hőmérsékletű egy oldat, annál jobban tudja oldani a potenciálisan oldható kationokat. Ha a tejába cukrot teszünk, akkor is a meleg a tej, akkor hamarabb feloldódik a cukor, ha hideg, akkor kevésbé. Tehát a meleg víz az bizonyos dolgokat jobban old, de már nem csak ott, ahol a mi kis kiszemelt téglánk van, hanem már lejjebb is egy csomó dolgot magába oldott. Ez egyébként látszik a mostani források, melegforrások vizein is, hogy ezek oldott anyagban nagyon gazdagok ásványvizek. Ugye ahhoz, hogy ásványvíznek tekintsünk egy vizet, az körülbelül 1000 mg pro liter oldott anyagnak kell lenni benne. Tehát ezek nagyon dúsak oldott anyagokba, jön fölfelé ez a víz, ahol a mi téglánk van, ahova elérkezett, mondjuk ott még csak 30 fok van, a víz meg mondjuk 70 fokos volt, ahogy a víz lehűl, akkor a benne oldott kationoknak az oldhatósága azonnal változik, és hogyha úgy változik, hogy telítetté válik rájuk nézve az oldat, akkor már a lentről lévő vízből is kiválnak mindenféle elemek. Tehát két irányból érkező oldatok csaphatnak ki olyan vegyületeket, amelyek ásványok formában állandósulva gyakorlatilag cementálni fogják ezt az üledéket és a benne lévő épületelemeket.
Eddig csak téglákról beszéltünk, de mondjuk körülnézünk itt az irodában, hogy itt milyen tárgyak vannak. Ezek is elképzelhető, hogy így megmaradnak?
Hát ebben az irodában sok minden van. Vannak fémből készült bútorelemek, ezekkel valószínűleg túl sok dolog nem történik, ezek alumíniumból vannak, tehát megrozsdásodni nem nagyon fognak, egy kicsit oxidálódik a felszíne, de igazándiból nem történik vele olyasmi, mint ami a vasból készült tárgyakkal. A fából készült tárgyak, ugye van nálam egy szép 18. század végi fa szekrény, azt nagyon fogom sajnálni, mert hogyha ez eltemetődik, és nedves közegbe kerül, már pedig az elmondott környezetben eltemetődő üledék, az mindig nedves környezetbe kerül, mert a mi klímánkon, meg a lentről érkező forrásvizekkel is érintkezve egészen biztos, hogy az üledéknek, az épületeknek a pórusait, a viszonylag szabad tereket víz fogja kitölteni. A fa az pedig egy szerves anyag, és az vizes közegben a mikrobiális hatásra előbb-utóbb el fog bomlani, tehát ebből, ha elég sokáig várunk és jó mélyre eltemetjük, akár még kőszén is keletkezhet. Valószínűleg egy olyan üledék kitöltést lehet itt elképzelni, ami ugye közel vagyunk a Dunához, homok, kőzetliszt agyag, amelyben ilyen szenes maradványok lesznek, ilyen kőszenes maradványok, de azért kőszén telep nem lesz belőle. A könyvekkel valószínűleg valami hasonló dolog fog történni, mert a papír is végső fokon szerves anyag. A bicikli, hát annak a gumija meg a fém alkatrészei azok valószínűleg megmaradnak, úgyhogy abból rekonstruálni lehet majd a vázat, mint egy komplett ősmaradványt az ő csontvázából.
Hogyha még hosszabb időtávra tekintünk, több száz millió évre, akkor hol lesz és milyen darabokban lesz? Ezt meg lehet jósolni, ez az üledék réteg, ami ma Budapestet jelenteni?
Annyi bizonyos, hogy az alpi hegységképződés nem zárult le. Ugye az alpi hegységképződésnek ebben a régióban, ahol mi vagyunk, az alapvető oka az, hogy az európai és az afrikai kontinens egymáshoz közeledik még ma is. Ez a közeledés nem egészen merőleges egymásra, hanem van benne egy kicsit egy laterális elem, tehát egy kicsit csúszik egymás mellett, de lényeg az, hogy Afrika ma is nyomja egy kicsit az európai kontinensnek a részletét. Magyarországon az úgynevezett közép-magyarországi zónától észak-nyugatra levő rész, Dunántúli középhegység és kapcsolt részei, azok teljesen nyilvánvalóan az egykori nagy Tétis-óceánnak a déli afrikai pereméről származtak, ugyanakkor az ettől dél-keletre eső rész, tehát a Metcsek-Villányi egység meg az Alföldnek az ajzata, azoknak az egykori európai kontinensnek egy darabja, és ezek ilyen furcsán, elég bonyolult tektonikai, tehát földszerkezeti mozgások eredményeként helyet cseréltek. Na most ezek még ma is mozognak egymáshoz képest. Annak a jele, hogy itt ma is van mozgás, és ma is még feszültség alatt van ez a terület, azt legegyszerűbben a földrengésekből tudjuk megítélni, annak ellenére, hogy a Kárpát-medence belső része, tehát az a terület, amit ma Magyarország is elfoglal, az nem egy kiemelten földrengésveszélyes terület, de azért a földrengések azt mutatják, hogy itt is van mozgás, ezt ki is lehet mérni. A jelenlegi kárpáti ív és a Pannon-medencét délfelől lezáró Dinarid déli alpi régió, azok valamilyen módon közeledni fognak egymáshoz, tehát lehet, hogy egymásra fognak majd lapulódni, de ez még nagyon sokára lesz. Egyelőre csak azt lehet még biztosra mondani, hogy a Pannon-medencének vannak olyan szektorai, amelyek ma is süllyednek. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy amit a geológus Pannon-medencének hív, tehát mindaz, ami a Kárpátokon belül van, az egy olyan terület, ami a földtörténeti újkorban, úgy mondjuk ezt, hogy a neogénben, kezdett kinyílni, és ennek megvoltak a maga a szerkezeti okai. A Kárpátok alatt egy litoszféra lemez alábukik, és ez az alábukó litoszféra lemez olyan helyzetet teremtett, hogy a kárpáti ív mögöttes területein, ami most a Pannon-medence, ott húzó igénybevételt kapott lokálisan a kéreg, és a húzó igénybevétel az mindig kivékonyítja a kérget, és ha a kéreg vékonyabb, mint az alatta levő nagyobb falsúlyú köpeny, akkor az úszás Archimedes törvény alapján le kell süllyedjen. Így indult el a Pannon-medence süllyedése. Ez tartott a neogénnek hát úgy többé-kevésbé a végéig, és tulajdonképpen a pliocén idején már megváltozott a helyzet, úgy mondják ezt a geofizikusok, hogy elindult egy inverzió, tehát a korábban húzóigénybevételnek kitett süllyedő területeken ismét egy kompressziós jellegű igénybevétel érvényesült, és ezért a korábban süllyedő részek egyik-másik szektora az elkezdett kiemelkedni. Így emelkedett ki a Dunántúli középhegység is, de vannak az Alföldnek még olyan részei, amelyek ma is süllyednek. Tehát például a Makó-Hódmezővásárhelyi terület, az továbbra is még egy darabig süllyedni fog, a Dunántúli középhegység az továbbra is még egy darabig emelkedni fog. És hogy aztán a végén ez hogyan tűnik el, és hány tízmillió vagy hány százmillió év múlva teljesen, azt nem tudjuk, azt legfeljebb úgy lehet prognosztizálni, hogyha mondjuk megnézzük, hogy a Himalája, ahol már jelentősen össze van csukva ez az egész, és ahol nincsenek ilyen ív mögötti felnyíló medencék, ott látni lehet, hogy hogyan torlódott egymásra az összeütköző lemezeknek egyik-másik rész.
Olyan forgatókönyv elméletileg elképzelhető, hogy ez az üledékréteg, ez valaha földgyűrődik, hegységet képez, és aztán lepusztul, vagy visszaolvad akár a föld belsejébe?
Ez történik most. Ma is kimutathatók deformációk. Ugye az, hogy valami fölgyűrődik, kiemelkedik és lepusztul, az attól van, hogy deformálódnak a kőzetek, mert eredetileg az üledékes kőzetek azok mind vízszintesek. Most, hogyha egy ilyen tortát, ami vízszintes rétegekből áll és közötte krém van, elkezdünk két oldalon nyomni, akkor az meggyűrődik, mint egy pokróc. Ha már a dobos része is rajta van, akkor ha nagyon nyomjuk, akkor az alatta levő rétegek gyűrődnek, a dob meg össze fog törni, és dirib darab lesz belőle. De mindenképpen az az eredmény, hogy a nyomás következtében az eredetinél kisebb helyet fog elfoglalni laterális értelemben, de ha összenyomtuk, akkor vagy fölfelé, vagy lefelé, de ki fog türemkedni. Többnyire fölfelé teszi ezt, mert hogyha most litoszférára és földköpenyre fordítjuk át a dolgot, akkor a litoszférát is, hogyha nyomják, akkor összegyűrődik, összetörik a teteje, a merev teteje, és azért kiemelkedik, mert lefelé határa van annak, hogy mennyire tud lefelé utat keresni magának, mert az alatta levő földköpeny az sűrűbb, tehát amiatt igazándiból egy felhajtó erő nehezedik rá, hogyha ő kivastagodik, tehát mindig a végeredmény az, hogy fölemelkedik. De ha összegyűrődik és összetörik, és a törések mentén egymásra csusszannak a lapok, akkor vastagabb lesz. Megint Archimedes törvényére hivatkozom, ha eredetileg valami ilyen vékony volt, és az dupla olyan vastag lesz, akkor az elvileg jobban belemerülne az alatta levő köpeny, jobban bele is merül, de nagyobb felhajtó erő hat rá, mert ő vastagabb és könnyebb, mint az alatta levő sűrűanyag, tehát a végeredmény az, hogy ki fog emelkedni. Megvastagodik és kiemelkedik. Tehát ez történik most. Kompressziós nyomás alatt áll jelen pillanatban a pannonmedencének a nagy része, csak ugye a folyamat lassú, tehát mi nem olyan nagyon vesszük észre, de a geofizikusok ki tudják mérni.